szeretettel köszöntök mindenkit. Hála legyen az Úrnak, hogy így együtt lehetünk, örülhetünk neki, és örülhetünk egymásnak is. Mielőtt hozzákezdünk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük neked ezt a délutánt, amelyet te készítettél a számunkra, mert találkozni akarsz velünk. Minden alkalom arról szól, hogy te vagy a kezdeményező, te vagy az, aki keresel bennünket, te vagy az, aki készített számunkra ajándékaidat, készíted önmagad, vársz minket, mert azt szeretnéd, ha teljes szívünkből megismernénk azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amelyet készítettél, amelyet elküldtél számunkra a te fiadban, Jézusban. Adorunk, hogy most teljes szívünkkel, lényünkkel őrá tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy advent és karácsony is róla szól, mert Uram, eredetileg minden te rólad szól. De bocsáss meg, hogy annyi mindennel befedjük már ezeket az ünnepeket. Oly sok minden elénk jön, és el akar téged takarni, lefoglalja előnket, időnket, hogy mindennel tudjunk foglalkozni, csak éppen te veled nem, csak rád ne jusson figyelmünk, de köszönjük, hogy azért hoztál minket, hogy most átéljük jelenlétedet, megtapasztaljuk, hogy mit is tettél értünk, és ad, hogy munkálkodj bennünk, kérünk, segíts, hogy egyre inkább meglássuk, fölismerjük, hogy ennek az ünnepkörnek mi is a lényege. És Urunk, az, hogy eljussunk oda, hogy ami viszont olyan szokás, hagyomány rakodott ránk, ami nem közel visz téged hozzánk, hozzád, akkor azt hadd tudjuk félretenni. Ha tudjunk mindent félretenni, ami elvonja rólad a figyelmet, és úgy formáld a mi szívünket, gondolkodásunkat, hogy eszközök lehessünk a te kezedben, azért, hogy minél többen halljanak rólad, megismerjenek téged, vágyakozzanak utánad, és Urunk, ezt a vágyakozást add és erősíts most a mi szívünkben is. Amen. Mielőtt a zenés alkalom elkezdődik, néhány gondolatot szeretnék mondani karácsonnyal kapcsolatban. Először is két igét olvasnék föl, tehát a Bibliából, az Új Szövetségből két olyan igét, ami rámutat a lényegre, az egyik Pál apostol Filippiekhez írott levelében található, a második fejezet 5. versétől a 11. versig. Így szól, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. A másik ige Pál apostol Timóteushoz írott első levelében található, a 3. fejezet 16. versében, amely így szól, valóban nagy a kegyesség titka, Isten, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Nem sokkal az alkalom kezdete előtt beszélgettünk Vajda János testvéremmel, és ő azt mondta, hogy, illetve mondták együtt, feleségével, hogy hát miért is nincs ez az adventi időszak augusztusban, vagy valamikor nyáron, hiszen ebben a decemberi időszakban ugye egyrészt jönnek a betegségek, többenket ez visszatart, másrészt ma már olyan sok más jellegű program van mindenfelé, hogy az emberek már nem is tudják, hogy mire menjenek el, hol jelenjenek meg, mind vegyenek részt. És ha most ezt a felvetett kérdést magunk elé vesszük, hogy miért nincs más időszakban, akkor fontos látnunk azt, hogy ha kinyitjuk a Bibliát, és úgy figyeljük azt a kort, tehát Jézusnak a korát, majd utána az első keresztényeknek az időszakát, akkor azt látjuk, hogy találunk elsősorban ugye egy húsvéti ünnepkört, ugye találjuk a páskát, amit ünnepeltek már a zsidók is az Egyiptomból való kivonulás emlékére, majd az első keresztények már ezen a napon ugye az Úr Jézusnak a kereszthalálát és a feltámadását ünnepelték. Tehát az első keresztényeknél, amikor ünnepeltek, tulajdonképpen a kereszthalál és a feltámadás volt a középpontban. Ugye azért is szoktuk mondani, hogy minden vasárnap gyakorlatilag egy feltámadás ünnepet ünnepelünk, mert ugye ez a hét első napja, amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból. És ugye tehát ez a központi dolog, központi esemény, ez van a Bibliában, ezt ünnepelték az első keresztények, majd ezt követte pünkösd. És egész az első század végéig gyakorlatilag ezt a két ünnepet látjuk, hogy húsvét és pünkösd, amikor Isten az ő szent lelkét elküldte ebbe a világba, és betöltötte a tanítványokat, majd betöltötte azokat, akik Péter ige hirdetése nyomán hitre jutottak, és ez a szent lélek formálta, alakította, vezette őket, és lettek Jézus engedelmes tanítványai. Tehát, ha így figyeljük, akkor azt kell mondanunk, hogy az első keresztények életében olyan ünnep, hogy karácsony nincs. Ugye lehet, hogy ezen meglepődünk, lehet, hogy van, akit megbotránkoztat, de ez a valóság, hogy mint ünnep, karácsony az nem található a Bibliában. Ellenben, ugye már biztos többekben elő is jött, hogy hát azért mégiscsak vannak karácsonyi történetek, ugye, az Új Szövetségben. Máténál és Lukácsnál olvasunk ugye olyan eseményeket, amelyek arról beszélnek, hogyan érkezett meg a világba Isten fia, hogyan született meg, és ugye hogyan jutott el ez a hír az emberekhez. Még mindig nem ünneplik a karácsonyt, de ott van ugye Jézus születésének az eseménye. Ott vannak ezek a történetek, de miért vannak ott? Bizonyságtételként. Nem azért, hogy ebből ők ünnepet akartak formálni, hanem ez egy bizonyságtétel volt a római birodalomban azok felé, akik nem hittek Jézusban. Vagy akik azt mondták, hogy csak egy nagyszerű ember volt, vagy esetleg, ha már Istenként imádjátok, akkor csak majd később nyert el az istenséget, és nem hitték azt, hogy ugye Jézus Istentől jött. Ő természetétől fogva Isten. És úgy jött el ebbe a világba, hogy tudatosan, mint Isten lett emberré. És ezek a történetek erről tesznek bizonságot, hogy nézzétek meg, hogy a Szentlélektől fogantatott. Tehát Isten döntött, és elküldte, ideadta az ő fiát. Vagy amikor eljönnek majd a bölcsek, és leborulnak, azért jönnek el, mert jelzést kaptak arról, hogy egy nagy király született, az egész világ királya, minden ember uralkodója, és eljönnek és imádják, isteni tiszteletben részesítik. Tehát ugye ezt kell ugye látnunk, de akkor hogy van karácsony? Hogy van ez az ünnepkör, és találkozunk vele? Hát úgy, hogy újra egy bizonyságtételt kellett megfogalmazni az Úr Jézus követőinek, mégpedig már ez a 4. század elején történt, ugye Nagy Konstantin után, hogy egyszerűen ugye a római birodalomban államvallás lett a kereszténység, de az ott élő embereknek a nagy része nem ismerte az Úr Jézust. Nem ismerte az Úr Jézust, és ugye a római birodalomban december végén, ugye december 25-én a napfordulót, a napot imádták. Nagyon erőteljes volt a napkultusz ugye Rómában. És erre jött bizonyságtételként, hogy nem a napot imádjuk, nem a nap a lényeges, mert a nap is teremtmény. Nem a nap az Isten, hanem Isten elküldte az igazi világosságot, az ő fiát, Jézus Krisztust. Tehát ezért ültették be december 25-ére, hogy a hívők merjék megvallani azt, hogy az igazi világosság Jézus. Az igazi Isten ő. Tehát nem is azzal van a probléma, hogy mikor van egy ünnep, hanem az a hangsúlyos, hogy abban az ünnepben mi milyen tartalmat mutatunk föl, és milyen hitbeli magatartást, milyen bizonyságtételt. Mert ahogy annak idején Rómában más tartalma volt, ugyanúgy ma is sok mindent már belevonnak, ugye a karácsonyba, és már nem arról beszélnek, hogy ez Jézusnak a születése, nem arról beszélnek, hogy Isten eljött, mert szükségünk van rá, és ő meg akart rajtunk könyörülni, hogy ne vesszünk el. Ahogy gondolkodtam ezen a témán, megnéztem meséket, mai meséket, és például, hát ugye advent, most már minden területen népszerű az adventi kalendárium, és van ilyen, hogy adventi mese kalendárium. Vagyis ugye 24 napra föl vannak téve mesék, ilyen ablakos formában, rákatint egy ablakra, kijön egy mese. És ezeket megnéztem, és bizony a 24 meséből igazából egy mese volt, ami valahol magában hordozza a Bibliához közelítve ennek az ünnepnek a tartalmát, ez pedig a Tolstojnak a Panevapó című meséje. Biztos ismerik többen. Ugye ez az egyetlen mese, ami magában hordozza. A többi az szól az emberi szeretetről, az összetartozásról, a fenyőünnepről, a hóemberről, mindenről. Tehát itt tartunk. A Panevapó mesét Tolstojtól érdemes elolvasni, mert ott előjön, hogy egyedül van az öreg Schuster, ugye, mert a felesége meghalt, a gyermekei messzire költöztek, és hát úgy rátör karácsonykor, hogy maga van, és hát mit csinál? Előveszi az öreg kopott könyvet, vagyis a Bibliát. És karácsony, mondjam így, tartozik a Szentírás. Ugye ott van egy ember, öregen, magába roskadtan, hova fordul? Hát nem a tévét kapcsolta be. Ugye? Nem a számítógépet, és megyünk az internetre, elővette a kopott könyvet. Miért volt kopott? Mert olvasta minden nap. Olvasta minden nap. Mert testvéreim, az igazi szentírás az a agyonolvasott, tönkrement, lapokra hulló szentírás. Ugye, mert az azt jelzi, hogy a gazdája forgatja, olvassa, és ahogy elkezdi olvasni, ugye mit olvas? Jézus születését, hogy istállóba született, és mindjárt megvigasztalódott. Hát, hogyha az Isten fia istállóba született, még rosszabb állapotban, mint én. Hát miért kesergek? Miért kesergek? Ugye vállalt ezt a mélységet, hogy állatok közé, és ugye elgondolkodtam testvéreim, hogy hát sokunknak születtek annak idején gyermekei, születtek unokák. Ki gondolna abba, hogy a gyerekét istállóba, de ki mondaná is, hogy ez megbotránkoztató. Istállóba rakni a gyerekünket. Olyan körülmény legyen. És az Isten odaadta a fiát. Belegondoltunk, hogy milyen megrendítő, hogy így leszáll a mélységeinkbe. Ennyire közel jön hozzánk. És ugye ez vigasztalta Panevapót, hogy, és nem mondom tovább, tessék elolvasni, meg lehet találni az interneten, vagy akinek megvan könyvbe, ugye el lehet olvasni, hogyan éli meg aztán, hogy ugye a karácsony tartalmát. De még annyit mondok, hogy ugye aztán ugye lett egy álma az apónak, amelyben Jézus azt mondta, hogy holnap elmegyek hozzád, és figyelj, várj, és nagyon figyelj, hogy föl fogsz-e ismerni. Tehát ez a következő, hogy Jézust várom. Hogy karácsonykor Jézust várunk, nem Jézuskát. Ugye, akit oda teszek, és ott marad. Ugye azért szeretik az emberek, mert ugye a Jézuskát, az egy kis csecsemő, letesszük, ott marad. Ugye megkérdeztem gyerekeket, hogy miért szeretjük ugye a csecsemőt, mi a jellemző. Mert nem tud beszélni. Ugye a csecsemő nem beszél. Nem szól bele a dolgokba, ugye maximum sír. Hát aztán később már megváltozik, ugye a kedves aranyos csecsemő egy rossz engedetlen kölyök lesz, ugye, mert már beleszól, ellenkezni fog. És akkor ezért szeretik a Jézuskát, a bambinót, ugye betesszük oda a bölcsőbe, nem szól egy szót sem. De Jézus azért jött el úrként, hogy beleszóljon az életünkbe, hogy megváltoztassa az életünket. Stopper van. No, tehát megnéztem ezeket, és nem nagyon beszélnek ugye a karácsony igazi és eredeti tartalmáról és üzenetéről. Tehát ahogy mondtam, ugye bizonyságtétel volt, hogy nem a napkultuszt, nem a napot kell imádni, hanem Isten a világosság. Ő ragyogja be a mi életünket, ő ragyog bele a mi sötétségünkbe, és tulajdonképpen karácsony, ugye az Isten irántunk való szeretetének a napja. Na ez az, amit még ugye nem említettem, hogy ugye az emberi szeretetről szól sokszor a karácsony, a mi szeretetünkről, holott eredetileg ugye az Isten irántunk való szeretetének a kifejeződése, ugye ahogy a János 3.16-ban olvasjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát karácsony, mi már úgy tekinthetünk rá, tehát nem az a baj, sokan azt mondják, hogy minek van karácsony, nem az a baj, hogy van karácsony, hanem inkább legyünk hálásak, hogy van egy ilyen ünnep, de ragyogtassuk fel az igazi tartalmát. Tehát a hívőknek az a feladata ma is, a keresztényeknek, hogy karácsony igazi tartalmát, jelentőségét mutassuk meg, és merjük vállalni, hogy karácsony az Jézusról szól. Jézus születésnapja. Ugye? Jézus születésnapja. És ezt komolyan kell ugye vennünk, hogyha az ő születésnapja, hát akkor az ünnepeltnek kellene a középpontba lenni. Ugye az ünnepeltnek. És végig kell gondolni, hogy tényleg ő van el középpontban. A másik dolog ugye, hogy születésnap. Nekünk is van születésnapunk. Ugye? És amikor megtartjuk, hogy tartjuk meg azt a születésnapot? Mi történik egy születésnapon? Igen, sokszor ugye saját magunkat ünnepeljük, de most arra akarnék rámutatni, hogy ugye nem arról van szó, hogy a születésnapon újra megszületünk és csecsemők leszünk, ugye? Tehát nem minden évben a csecsemő állapotunkat ünnepeljük, hanem csak visszaemlékszünk arra, hogy igen, ezen a napon kaptuk Istentől az életet. Vagyis ez lenne. Ugye? Ez volna, hogy a születésnapon hálát adok Istennek, hogy kaptam ajándékba az életemet. Jézus születésnapján pedig ő. Na most miért említem ezt? Azért, mert néha beleesünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy a karácsony azt jelenti, hogy Jézus újra megszületik. Nem, ő egyszer eljött ebbe a világba, és mi arra emlékezünk, hogy Isten belépett a mi világunkba, eljött hozzánk, hogy nem hagy magunkra, a mi bűneink és nyomorúságaink, hűtlenségünk ellenére sem. És ugye a karácsony nem csak azt mondja, hogy Jézus megszületett, hanem ugye már előre mutat arra, hogy meg is hal értünk. Tehát karácsonyt, azt össze kell kapcsolni nagypéntekkel és húsvéttal. Van egy olyan teológus, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen, ugye most úgy van, hogy ha még erre ugye emlékszünk, a KT-ból, meg úgy bennünk van, hogy az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik. És van olyan teológus, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a húsvéti ünnepkörrel kellene kezdődni az egyházi évnek, mert ugye Jézus halála van a középpontban és a feltámadása. És fel kell tenni a kérdést, hogy ugye karácsonykor, itt ahogy már Ilonka is elmondta, hogy kit ünneplünk, vagyis igen, magunkat ünnepeljük, meg egy-egy születésnapon, vagy az Úr Jézust ünnepeljük. Na most még igazán a mai értelembe vett karácsonyfáig még, vagyis karácsonyig még nem jutottunk el, de ugye a mostani karácsonynak egy, hát mindenütt jelenlévő jelképe ugye a karácsonyfa. Ami eredetileg nem volt karácsonyfa, hanem csak simán egy fenyő. És ez a szokás gyakorlatilag úgy alakult ki, hogy a 30 éves háború idején egy svéd katonatiszt megsebesült súlyosan, és a velük ellenséges állapotban lévő németek közül egy család, egy idős család fogadta be ezt a súlyosan sebesült katonatisztet, hónapokig ápolták, eljött a karácsony időszaka, és ez a katonatiszt már fölépült a sérüléséből, de még nem volt olyan állapotban, hogy elmenjen. És pár héttel karácsony előtt azt vették észre, hogy félrevonul a szobájába, és magával visz fa darabokat, és elkezdett faragni. Csomó állatot, ezt-azt faragott, majd 24-én este kiment az erdőbe, és kivágott egy fiatal fenyőt, aztán azt felállította, és ezeket a faragott bábokat alátette, és utána megtett rá gyertyát, meggyújtotta, majd behívta a családot, és el voltak ámulva a fenyőnek a ragyogásától, És akkor mondta, hogy mi így ünnepeljük Svédországban karácsonyt. És elkezdte mondani, hogy mindenkinek adott egy-egy faragott tárgyat, és azt mondja, hogy azért, amiért ti engem ápoltatok, én is meg ajándékozlak benneteket, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy amikor átveszitek az ajándékot, gondoljatok arra, hogy Isten hogyan ajándékoz meg benneteket. Mert ezek az ajándékok Isten nekünk készített ajándékát szimbolizálják. Tehát az ajándék az Isten ajándékának az ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy az ajándékkal, hogy Isten az ő fiát nekünk adta. Tehát ez fontos, ahogy mondja ugye Lukács a karácsonyi történetben, hogy született nektek a megtartó, a megmentő, az a megmentő, aki önmagát adta értünk. Ugye milyen csodálatos, és Pál mit ír, hogy a bűnzsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Az Isten ajándéka örök élet. Tehát a mi ajándékainknak arra kell, hogy mutassanak, hogy van egy nagyobb. Hogy Isten örök életet ajándékoz Jézusban. Az sokkal többet ér, mint amit mi adunk egymásnak. És igazából ugye ma eltolódott már itt még ez a katonatiszt, ugye maga készít ajándékot, valóban szeretetből. Ma már mi az ajándékozás verseny. Ki vesz másiknak nagyobb ajándékot, ki fizet többet. Ugye? És sokszor, és ez már nem Jézusra mutat. És mi hogyan adjuk az ajándékot? Megvesszük. És a eredeti ajándékozásnak a lényeg, hogy Isten önmagát adja. Az ajándék az akkor ér valamit, ha magunkat tesszük bele, ha magunkat adjuk. Ha ott van, hogy igen, én ezt szívből adom, én ezzel törődtem, foglalkoztam, készítettem, és benne van a szívem, benne van a szeretetem. És ahogy azt a fenyőt ugye bemutatta, volt rajta egy csillag, és elmondja, hogy a csillag az a csillag, ami a bölcseket Jézushoz vezette. El tudjuk-e mondani? Testvérem, nem az a baj, hogy van fenyőfa, mert ha van, van. Lehet fenyő nélkül is ünnepelni karácsonyt, mert nem az a lényeg, de ha van, akkor merjük elmondani, hogy annak van egy szimbóluma. Hogy a fenyő Jézusra mutat, hogy a fenyő azt mondja el, hogy ahogy a kis fenyőfát kivágják, úgy vágták ki, ölték meg Jézust fiatalon. Úgy öltük meg. Nem kellett. Ez a fa őrá mutat. A zöld pedig mutatja, hogy a halhatatlanságot, hogy van tovább Krisztusban. Ugye nem csak a halálig tart az élet. És ehhez a Jézushoz vezet a csillag. El tudjuk-e mondani? Vagy csak ott vagyunk, gyönyörködnek a gyerekekben, milyen nagyszerű, milyen szép, meg a saját ajándékaikat keresik, amit lehet, hogy 5 perc múlva megunnak, vagy le tudunk-e ülni, elmondani, hát a fa ezért van, a díszek ezt jelentik, ezt jelképezik, Jézusra mutatnak, és a csillag is azt mondja, hogy ahogy a bölcsek elmentek Betlehembe, hát menjünk el mi is. És nem is kell Betlehemig menni. Ráadásul a református templomok tetején is csillag van, ugye? És el tudjuk-e mondani, hogy azért van, hogy lásd, ide kell jönni. Itt fogod hallani az Istenét. Itt találkozhatsz azzal, aki az életét adta, érted? Jó, körülbelül nagyjából elmondtam, amit terveztem. És tehát a lényeg az, hogy körülvesznek bennünket hagyományok, szokások. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy kidobjuk őket, de merjük fölvállalni a biblikus jelentésüket, tartalmukat, merjünk róla beszélni, és igazából a karácsony akkor lesz az, aminek Isten gondolta, ha lemerünk ülni együtt, igét olvasni, elolvasni a karácsonyi történetet, megbeszélni, mert ugye mit mondtunk, hogy karácsony Jézus születésnapja. Róla szól, ő a vendég, és régen hallottam egy történetet, valaki elmondta, hogy karácsonykor náluk mindig az volt a szokás, hogy a karácsonyi vacsorához egyel több személyre terítettek, ahány főből áll a család. És az a plusz teríték, az Jézusé volt. Az Jézusé volt. Hogy Jézust várták. Hát adja az Úr, hogy nekünk is így teljen adventünk, karácsonyon. Legyen egy hely. A szívünkben elsősorban, és az asztalunknál is ő neki. Köszönöm szépen, át is adom akkor a szót és a terepet.
Nagy kegyelem úgy szóba áll velem, hogy megindul gyarlóságomon a neve Jézus lénye irgalom. Várjam csöndesen, hogy mit mutatsz, napfény csehgír szívem, hogyha nem adsz. Akaratom hozom, elét teszem, csendben imádkozom, reménykedem. Elég néki egy csepp égi kegyelem. szeretettel szolgálni, ha nincs erő bennem, segíts Jézus szent erőt tőled bennem. Szegény szívem, te hozzád emelem, elég néki egy csepp, égi kegyelem. Mert meredek a vándorú, lábon tő is vérzi, segíts Uram győztesen célhoz érni. Csügged szívem, te hozzád emelem, elég néki egy csepp, égi kegyelem. Éjjen át és harcon át, sietek te hozzád. Színről színre látni meg fényes orcád. Felkel egyszer ragyogó reggelen, addig elég egy csepp, égi kegyelem.
Mindenkit üdvözlök, nem tudom, hogy ki ismer, ki nem ismer. Nem a szórakoztatóiparból jövök. Ekecsen vagyok, úgymond kántor, énekvezető, amúgy meg nyugdíjas. Tiszteltes úr, sok mindent elmondott, majdnem elmondta az összes éneknek a tartalmát, ami itt előjött volna, de ez azért jó, mert nekem már most már nem kell akkor hozzáfűznem gondolatokat. Csak ahhoz az egyhöz fűznék hozzá, hogy beszéltünk arról a karácsonról. Van Túrmezei Erzsébetnek egy olyan verse, hogy 365 nap karácsony. Tessenek el olvasni, hogy minden napra benne van, és ez, ami elhangzott itt a előszóba, amit a tiszteltes úr felolvasott. Én örülök neki, hogyha rá tudok akaszkodni, mert én arról vagyok, úgy vagyok bejegyezve, hogy általában azokra szoktam reagálni, hogyha akár a lelkészek is igét hirdetnek, úgy választok éneket. Nagy bajba volnák, hogy én azt leírnám most, hogy mit akarok mondani, mert ezt nem tudnám elmondani. De így, hogyha hallom, akkor arra rá tudok akaszkodni. Most először azért is énekeltem azt a két rövidke verset el, mert a imádság az, amivel indítok, és az, ami engem motivál. A másik a szolgálat, amiben az emberek felé legyen az akár kettő, akár három, akár 20 ember, akár 200, akár mennyi. Tehát olyan alázottan muszáj szolgálni, és olyan alázottan kell viselni az emberek iránt. A harmadik, és amit előre tennék, az pedig az Úr Jézusnak a tényleg elfogadása, és az, ami éltet, akit ő kapom, a indítatást arra, kapom az énekeket, hisz hát ezek az énekek olyan énekek, amelyikek nem igen ismernek, sőt, nem ismernek, csak páran, évtizedek során. Tehát ezeket az énekeket úgy kapom, kapjuk, és hálás vagyok, hogy megoszthatom itt a jelenlévőkkel. És hogyha már előjött, az volt az utolsó mondata a tiszteltes úrnak itt az utolján, hogy a ragyog a fény, hogy legyen az Úr Jézus a fény, akkor szeretnék egy éneket, ami tényleg arra mutat, hogy ragyog te áldott égi fény.
vezess az éjjel át, amíg a lelkünk megpihen, a szemünk újra lát. Vezess mindegykor réges rég, ott Betlehem fele. Árva szívünknek vagy ma is, karácsony ünnepel. Jézus, te áldott égi fény, utat mutass nekünk, amíg mi földi vándorok a célhoz érkezünk. Hogy lássuk Isten szent fiát, kértünk földre jöv. Elhagyva fendicső vonát, és közén költöző. Fényed nem újjon el soha, hadd legyünk amíg tart földi életünk, amíg szívünk dobog. Megváltó drága Jézusunk, mi hozzánk légy közel. Karácsony hajnal csillaga, Uram Jézus, jövel! Az éjszakánk már nem sötét, szemünk nagy fényben néz, megérinti szívünk sebét egy titkos égi kéz. A hír egy gyógyít üdvöt ad, amíg váltó a földre száll, eljött a Messiás. Elmúlik minden fájdalom, szívünkben béke csend. Egy drága égi lágy dalon a lelkünk elmereng. Az angyalok dalolnak itt, épp úgy, mint egykor ott, hol őrizgették nyájai a boldog pásztorok. Hozzá a következőjének. öröm járja be a világot. Drága, csendes öröm, hirdetik fénylő tiszta lángok, a gyermek Jézus jön. Hirdetik fénylő tiszta lángok, a gyermek Jézus jön. Csendbe kell várnunk, boldog csendben, de énekelhetünk, hisz az ő jászlát ékesíti örvendő énekünk. Öröm járja be a világot, áhítatos meleg, jászlak készülnek befogadni az égi gyermeket. Jászlak készülnek befogadni az égi gyermeket. Az ő jászlán lesz puha szalma, a hála szeretet. Utat készítnek előtte mind a hála éneket. Öröm járja be a világot, örül a lelkem is, a kicsiny jászolhoz az Isten meghívott engem is. A kicsiny jászolhoz az Isten meghívott engem is. Meghívott minket is. Nem tudom, hogy hogyan vannak vele, de az ember sokszor érik olyan hatások, amikor tényleg úgy kap egy verset, vagy úgy kap egy szöveget, amivel dolgozni kell, hogy az tényleg áldás az ember számára. Van, mikor nem is válogat az ember, nagyon sokszor Magyarországról, külföldről, innen-onnan kap az ember énekeket, hogy no, nézzétek meg, ezekkel mit lehet kezdeni. No, de mi van akkor, hogyha valaki olyant kap, olyan verset kap, vagy olyan éneket kap, hogy valaki bizonságát teszi arról, hogy tényleg elkötelezett híve lesz az Úr Jézusnak, és ő úgy szeretne szolgálni, hogy az tényleg az emberek előtt világossá, nyilvánossá váljon. Hát ezt hiába kérdezem meg, aki nem tudja, nem csinálja, nehéz, de bizony sok fejtörést okozott, hogy ezt hogy lehet megoldani, ezt a helyzetet. Lehet, hogy nem érthetően mondtam el, tehát úgy, hogyha az ember valami csinál egy, kezembe adtak egy forgatókönyvet, hogy debreceni lunátikus, légy szíves, írjál hozzá a zenét, mi majd előadjuk. Volt ez, történt ez még nagyon régen, a 70-es években. Most egy titkot árulok el vele. Egy osztálytársnő mit ül mellettem, meglepetésemre, és mikor biológiából kellett volna tanulni a érettségi tételt, akkor én előttem a Debrecen lunátikusnak a forgatókönyve volt, kitéve és annak a zenéivel foglalkoztam, nem pedig a biológia érettségimmel. Úgyhogy így történt. De itt most egy olyan helyzet van, ami engemet is megérintett, és engemet is egy olyan alázatra intett ennél a versnél, hogy sokáig gondolkoztam, hogy ma ezt előhozzam, de mivel olyan dolgok kerültek előtérbe majd, hogy unikumok, tehát unikált dolgok, amik teljesen ismeretlenek maguknak, vagy akik itt vannak azoknak a számára, tehát újak, hát ezt még nem énekeltem, ezt az éneket sohasem. Aztán majd fölteszek egy kérdést, hogy mégis maguk szerint ki az, aki ezt a szöveget elkövethette, aki ezt a szöveget írta. Hogy megadta az Úr, hogy sok kínlódás után lehet, hogy ő is talán meg tud tanulni. Tehát nem olyan bonyolult az ő számára se. És ezzel is tud szolgálni, és engemet is arra ösztönzött, hogy a szolgálatra. Tehát szolgálni emberek előtt, és mindenkoron. Mert ha azért szeretsz, hogy szeressenek, és azért szolgálsz, hogy ünnepeljenek. A legfőbb vágyod a népszerűség, nem az alázat, szelítség, hűség. Vigyázz, csalódás vár rád. De ha szeretsz, mert azt kell tenned, és ha szolgálsz, mert élő szív van benned, nem vágyod az öndicsőséget, csak azt az oltárt, mely lángol éget, ennek jutalma végtelen. Nézd, Krisztus, a mi mesterünk, arra adott példát nekünk, hogy viszonzásra ne várjunk, csak szeressünk és szolgáljunk, mert így lesz Isten is velünk. És ige van írva egy ige szakasz, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Jézus Krisztus jár velünk. Ezt a szöveget lehet, hogy egy picit lassabban fogom énekelni, lehet, hogy valakikben megmarad. Ha Jézus Krisztus jár velünk, ő a mi útunk, életünk, pár évre évek tűnnek el, a szívünk hálát énekel. Kegyelme hordoz szüntelen, nem gyötör gond és félelem, és minden percnek célja van, ha őt szolgáljuk boldogan. Keresztje győztes szent jelünk, az élő jár velünk, ő áld meg percet, éveket, ő néki mondunk éneket. Ezért dicsérünk téged, Jézusunk, nevedbe bátran indulunk, követjük lábad szent, és minden évünk téged áll. Már említettem előbb, hogy én mint világi zenész indultam, és nekem ez előny a mostani helyzetben, hogy megtapasztalhattam a kultúrházoknak, meg a többinek a föllépési helyeknek a illatát. Nem vágyom rá, abszolút. Én elköteleztem magam, és erre van egy ének, hogy Jézusod ma kérdi tőled, kész vagy-e szolgálni, és ezért nagyon megfogott Máténak a verssel szolgált, hogy ő ilyen fiatalon rágyött, én csak később. Sajnos én csak később jöttem rá, hogy másfele van útam. Vagy-e szolgálni őt, vagy hamis gyöngy után futva vesztegeted az időt? Erőddel oly büszkén kérkedsz, Jézusodról szólni félsz, szégyelve hű megváltódott, üdvöd tőle, hogy remész. Egykor lehull majd az állarc, mit megtapsolt a világ, Krisztus láng tekintetéből világosságul reál. Emberek kegyét keresve forgó szél, kakas, ne légy, fényes ója e világnak, megváltott személyiség.
Elhangzott az is, hogy, ezek a tradíciók, és hogy megyünk Betlehem felé, ebben is a szolgálat van. Ez nincs benne, hogy megyek Betlehem felé, ugye? Megyek Betlehem felé, az én Krisztusom elé, lakóhelye messze van, mégis megyek boldogan, bárhol lakik elérem, csillag az én vezérem. Megyek Betlehem felé, az én Krisztusom elé, az ő házán nincs fedél, átsüvít rajta a szél, ám a szél se bántja őt, csak ringatja a bölcsőt. Megyek Betlehem felé, az én Krisztusom elé. Sok a bűnöm, bánatom, átok van a hátamon, de tudom, ha meglelem, megújul az életem. Megyek Betlehem felé, az én Krisztusom elé, hogyha házába fogad, és ott szolgálatot ad, tanítványom maradok, hálát néki így adok. Thank you.
ilyen ajándékot kaptam, és ennek a versnek az a címe, hogy ajándék, de tessenek figyelni a szövegére. Igen. A szövegére. Tagadtam, hogy te létezel, számomra nem volt benned hely. Te mégis nagyon szerettél, hogy bűnösen is megértettél. Gondom viselted kínba bajba, hagytad meg mártóznom a sárba. Tűzzel szerettél, kínnal aláztál, érző lélekkel puhítottál. Végül szóltál, én meghallottam, hívásodra válaszoltam. Szempecsétet nyomtál reám, s javítgatod sok hibám. Formálsz, faragsz, úgy fáj a seb, de nincsen ennél becsesebb. Kegyelem, gondviselés, felébredik. Ébren várjon a vőlegényem, Krisztust, aki majd eljön értem. Fehér ruhába várja őt, a megváltó üdvözítő. Örök élet, hitből ajándék. Mi van ott, ami megvan? Reggel? Na biztos mondják, de még egy... Valahogy így indul a mi napunk is, hogy tényleg rábízhatjuk magunkat. Mm-hmm. hallgass meg imám. Próbál közt mellettem te állj, adj hitet, bizalmat sokat, erős kort a feladatukra, támaszt a próba ér csapás, az ellenség, hogyha vermetás, árhazók, közel már a víz, ha a bűn elsodorni kész. Adj ma alkalmat, Istenem, hogy munkám úgy végezhessen, hogyha leszáll az alkonyat, ne bánjam ezt a napomat, s ha rám tekintesz kegyesen, én bennem örömöd legyen.
Ennyi elég.
Megszülettem, dicsőség és hála legyen neked, Uram. Az a célom, míg erőt adsz, nevetésem gyógyítsa az embereket. Éveimet veled élem, dicsőség és hála legyen neked, Uram. Megbocsátod minden vétkem, áthattattam életemet neked, Uram. Az én szívem téged dicsér, dicsőség és hála legyen neked, Uram. Köszönöm, hogy szolgálhatok, énekemmel minden ember előtt, Uram. Minden nap, bocsánat, hangosan kiáltom, köszönöm az életem, te vagy az őriző pásztorom nekem. Minden nap imába viszek eléd mindenkit, időset, fiatal, hogy ne féljenek. Szeretnélek szolgálni téged, érzéseim átadni neked. Szeretnélek szolgálni,
köszönöm a türelemmel, végighallgattak.